Sziasztok! Kicsit izgulok. Nem nagyon. Körülbelül úgy érzem magam, mint annak idején az iskolába, amikor ki kellett menni felelni. Tankére, mint készültem. Hát tényleg készültem. És igen, kikészültem. Majd meglátjuk, hogy sikerült venni az adást. Hát remélem, hogy igen. Tehát most kicsikét olyan rendhagyó lesz, nem olyan lesz, mint amit megszoktunk Balástól. Ez a mai gondolat. Ez picikét a régi iskolához fog hasonlítani. Emlékszem annak idején, amikor a bibliaiskolába jártam, és hallgattuk az ABT órát Pastor Stevenstől. Hát ott a mondatonkénti átlagos ige szám az minimum 3 volt. Hát most is lesz sok. Nagyon sok. És imádkoztam, hogy Uram, most tényleg ennyi igét belerakjak? És vagy csak hagyjam ki, és majd mindenki utána néz, ahol tud, aki kíváncsi rá, az majd megkeresi. De Isten úgy vezetett, hogy rakjam bele, mert az ige az jó. Az ige az hasznos, az ige az élet. És Isten beszéde élesebb minden kétélű fegyvernél, minden kétélű karnál. És az ige az hasznos, az javunkra van. Az ige az jó. Az ige gyógyít. Képes gyógyítani Istennek a beszéde, Isten igéje. És na de csapjunk a lecsóba, vagy Pásztor Csaba mondaná. Nem tudom, jártál-e már úgy, hogy el akartál menni valamilyen üzletbe, akartál vásárolni valamit, vagy étterembe, kávézóba, és vagy valamilyen hivatalba, és tudtad, hogy hol található, hol van egy jó kávézó, és elmentél, megálltál az ajtó előtt, és nincs ott. Nincs ott semmi. Vagy valami egész más van a helyén. Valami kínai, vagy turkáló a kávézó helyén, vagy valami más. Megváltozott. És múltkorában mi is mentünk a városba, terveztük, hogy vennünk kéne valamilyen konyhai eszközt, és gondolkoztunk azon, hogy van egy outlet üzlet, lila színű, nem reklámozom, hogy melyik, és mentünk arra, milyen? Ez nem lila, ez lila volt, már fehér. Más van a helyén. Megváltozott. Megváltozott a körülmény. És néha ez bosszantó tud lenni, ugye? Amikor keresel valamit, és nem találod. Nincs ott. Megváltoznak a dolgok körülöttünk. Valószínűleg neked se ugyanazok a barátaid, mint mondjuk 10, 15 vagy 20 évvel ezelőtt. Bizonyos barátok lemorzsolódtak, elköltöztek, más életmódot folytatnak, mint te, másutt dolgoznak, és megszakad a kapcsolat. Más utakon járnak. És a barátság az úgy elmúlik. Vagy takarékra kerül, vagy szüneteltetve van. Viszont jönnek új barátok, új emberekkel ismerkedsz meg, új barátságokat építesz ki. Az életedben új emberek jönnek be. Talán sokan nem ugyanott dolgoznak már, mint 10, 15, 20 évvel ezelőtt. Jó, vannak fiatalabbak, akik még nem dolgoztak 20 évet. Bizonyos statisztikák szerint állítólag, ha statisztika hazudik, akkor én is, Amerikában általában 3-4 évente váltanak munkahelyet az emberek. Változik a körülmény, változnak a dolgok. Valószínűleg sokan már nem ugyanott laknak, mint 10-15-20 évvel ezelőtt. Itt is itt van a változás. Nem nagyon találunk olyan fix pontot az életünkbe, amihez tudnánk igazodni, amihez a döntéseinket, az életünket tudnánk igazítani. Változnak a dolgok körülöttünk. Minden mozgásban van. És a kérdésem az, hogy akkor mihez igazítsam az életemet? Mihez igazítsam a döntéseimet? Mi az a fix dolog az életemben, amit ha megragadok, ráállok, akkor egy stabil helyzetben vagyok. Le vagyok horgonyozva, és tudok mihez igazodni a döntéseimben, az életemben. Annak idején, még sok száz évvel ezelőtt élt egy Archimédesz nevű úriember, még Krisztus előtt ilyen bő 200 évvel élt. Ő egy görög matematikus, fizikus, mérnök ember volt. Sok minden fűződik a nevéhez. Neki tulajdonítják azt a mondást, hogy adjatok egy szilárd pontot, és kifordítom sarkából a világot. Ő se talált szilárd pontot, fix pontot. Sok mindent tudunk róla egyébként. Tudjátok, az a mondóka, biztos tanultátok általános iskolába. Minden vízbe mártott test annyit veszít a súlyából, mint az által kiszorított víz súlya. Ez is ő volt. De akkor mi az a fix pont? Van fix pont? Van egy mozdíthatatlan dolog, amire rá tudok állni, ezt tudok alkalmazkodni? És nyilván van, hogy már itt teszem fel a kérdést, meg erről beszélek. Malakiás 3:6 azt mondja, mert én az örökkévaló nem változom meg. Nem változik meg. Van egy állandóság. Van egy változatlanság. De menjünk tovább, új szövetségből is nézünk egy verset. Zsidók 13:8, majd előkerül projektorra is. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Jézus Krisztus ugyanaz. De menjünk még tovább. Jakab, ő is mond valamit. Kimaradt a széle. Azt mondja Jakab 1:16-ban, minden jó dolog és tökéletes ajándék felülről jön attól, aki az égi testek teremtője. Ő mindig, ez mi a mindig, nem csak most, nem csak eddig, hanem ezután is, mindig. Ugyanaz, és nem változik. Nem úgy, mint az égi testek fénye. Érdekes. Azt mondja, még az égi testek fénye is változik. Lehet, hogy sokan azt gondolják, hogy a napnak a fénye az is állandó. És most nem a felhőkre gondolok, hogy eltakarják, vagy nem takarják, de a nap fénye se állandó. A napnak is vannak ciklusai. Néha kicsit több fényt bocsát ki, néha picit kevesebbet. Változik. Sikerül? Diavetítés beállítás. Szóval minden változik. Minden változik körülöttünk. Még a hold és a csillagoknak a fénye is. De Isten mindig ugyanaz. Isten nem változik. ő nem változik. Tehát amit egyszer kijelentett, mondhatjuk ezt, hogy amit egyszer Isten kijelentett, az most is igaz. Lehet, hogy 2000 évvel ezelőtt mondta, lehet, hogy 5000 évvel ezelőtt mondta, az most is, ma is igaz. Ma is megáll Istennek az igazsága. És erre az igazságra, erre építhetek. Erre alapozhatok döntéseket az életembe. Ehhez viszonyíthatom magamat, viszonyíthatom az életemet, a döntéseimet, igazodhatok hozzá. És biztosak lehetünk abban, hogy amit kimondott, az igaz. És nézzük meg Istennek néhány tulajdonságát. Ez most kicsit egy bevezető üzenet az üzenetben. Azt mondja 1 Krónika 29, 11-től 12-ig, ez nem lesz kivetítve, Isten a világ ura. Aztán 5 Mózes 32, 4-ben, Isten igazságos. Isten igazságos. 1 János 4, 8. Azt mondja, aki nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten maga a szeretet. Isten szeretet. Aztán 90. Zsoltár 2. Mielőtt a hegyek megszülettek volna, mielőtt a földet, sőt az egész világot megformáltad, te már akkor is voltál, és mindörökké leszel. Te vagy az Isten. Isten örökké való. Lehet, hogy nem fogok minden verset felolvasni. Isten minden tudó. 139. Zsoltár, 1-től 6. versig. Ezt nem olvasom fel, ez hosszú. Isten mindenütt jelen van. Szintén a 139. Zsoltár, 7-től 10-ig. Ezt azt mondja, szellemed elől hová fussak? Jelenléted elől el nem rejtőzhetek. Ha mennybe szállnék fel, ott vagy. Ha a holtak közé fekszem, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaival szállanék, és a tenger túlsó szélére költöznék, ott is kezed vezetne, jobb karod ott is megtartana engem. Nem tudok olyan helyre menni, ahol Isten nem látna. Nem tudok elbújni előle. Nincs olyan hely, ahol Isten ne tudna belelátni az életembe. Nincs olyan hely, ahol olyan körülmények közé tudnék kerülni, ahol, hogy Isten nem lát, ezért olyan dolgok történhetnek velem, amiről ő ne tudna. Mert Isten mindenható. Jób 42.2. Nincs semmi olyan a földön, sem a másutt, amit Isten ne tehetne meg. Mindent megtehet. És igazából ezek csak is szemelvények voltak Isten tulajdonságairól, ezen kívül nagyon sok van. Eddig beszéltünk erről, most beszéljünk az emberről, rólunk, magunkról. És most kezdjünk el egy második szálat. Aztán majd ez a két szál találkozni fog, reményeink szerint. És néhány kérdéssel kezdeném. Hogy gondolkozol te magadról? Mi a te értéked? Vagy mondhatom úgy is, mi az én értékem? Beszéljek magamról. Mennyit érek én? Egyáltalán én milyen ember vagyok? Jó ember? Hát sokan azt mondják, hogy ők jó emberek, mint nyilván ez viszonyítás kérdése, kihez viszonyítjuk. Önző vagyok? Vagy nem vagyok önző? Barátságos vagyok, vagy barátságtalan? Lehet, hogy sokan azt mondják, hogy barátságos vagyok, de biztos van olyan, aki azt mondja, hogy barátságtalan. Ott, aki azt mondta, hogy cinikus vagyok. Lehet. Nézőpont kérdése. Ő szeméből lehet, hogy az voltam. Nem vagyok tökéletes én se. Tehát mind mások vagyunk. Hogy van-e egy etalon, amihez viszonyítom magamat? Vagy nincs? Van. Lehet. Úgyhogy fölmerül a kérdés bennem, és ez az üzenet címe is, hogy na, de ki vagyok én? Ki vagyok én? Valamikor régen volt egy film, vagy sorozat, vagy vetélkedő, nem is tudom már. Vetélkedő. Ki az, aki tévét szokott nézni? Régen volt, és abban mondta mindig a műsorvezető, hogy hát ki vagyok én? Ez a kérdés, hogy ki vagyok én? Tehát különböző impulzusok érnek bennünket. Különböző hatásoknak vagyunk kitéve. És ezek hatással vannak ránk, és befolyásolják azt, hogy milyen ember vagyok, milyen emberré válok, hogy milyen az én személyiségem. Hogy próbálok esetleg mindenkinek megfelelni, vagy kiállok, hogy én vagyok a valaki, nekem ne mondja meg senki, hogy én mit csináljak, ilyen embert is ismerek. Mások vagyunk. Különböző hatásoknak voltunk kitéve, és másképp formálódtunk. És valaki bejön a gyülekezetbe, akkor itt is attól függen, hogy milyen a személyisége, jelleme, másképp viselkedik. Emlékszem annak én, amikor én elkezdtem gyülekezetbe járni, az még 24 évvel ezelőtt volt, nagyon régen, még a múlt században, sőt a múlt évezredbe. Én akkor elgondolkozom, hogy ennyire öregszem. Szóval amikor elkezdtem a gyülekezetbe járni, főleg az elejében, mikor bementem, akkor figyeltem a többieket. Néztem, hogy ki mit csinál. És a fölépítés akkor is nagyjából hasonló volt az Isten tiszteletnek. Elején volt a zene, jó zene, volt egy szár gitár, meg egy, maximum két énekes, akkor még hangosítás se volt. Igen. Sőt, akkor még közvetítése, számítógépünk se volt, semmi nem volt, így akusztikusan ment a dicsi, és szóval megy a zene, megy az éneklés, és látom, hogy valaki felemle a kezét. Másik nem emeli fel. Na akkor most mi van? Most fölemeljen, vagy ne emeljen? Hát néha még kicsit integetett is. De most kinek integet? Nem. Én nem emelem fel. Ugye bennem is volt egy ilyen megfelelési kényszer, és én sem voltam tökéletes, már akkor se, és hát mondom, ha már csápulunk, akkor legalább valami zúzó zene szóljon. Abban az időben kicsit más zenét hallgattam, olyan kicsit olyan metálosabb hangulatút, és hát ez nem az volt, valljuk be, szolídan szólt. Na jó, van, lement a zene, ment az üzenet, és aztán a pásztor mondott valami nagyon tutit, és a hümmögők. Hümmögtek. Na, ha hümmögő vagy, te is Isten áldjon. szeretünk, szuper vagy, nyugodtan hümmögjél. Hát akkor most hümmögjek, vagy ne hümmögjek? Na, én nem hümmögök. Próbáltam inkább picit úgy meglapulni, csak senki ne ismerjen föl, senki ne vegyen észre. Az volt a taktikám, hogy beolvadni a környezetbe. Na, nem úgy, mint kőműves Kelemenné, annyira azért nem, de hogy ne figyeljenek rám annyira. És ja, de térjünk a lényegre. Szóval mindannyiunknak van valamilyen énképe. Vagyunk valamilyenek. És ez az énképe sok forrásból táplálkozik. Sok forrásból épül föl. Már kezdjük ott, hogy gyerekkorunkban is, ahogy a szüleink bánnak velünk, szeretnek, vagy követelnek, vagy kevésbé szeretnek, hatással van ránk, vagy formálódik a jellemünk, formálódik az énképünk. Vagy támogatnak mindenben, vagy fiam, old meg, csináld, ahogy akarod, vagy mellénk állnak, és segítenek. Aztán ott van az iskola, ugye ott is sok hatás ér bennünket. Ugye a tanárok részéről is, meg az osztálytársak részéről is, hogy sokszor, hogyha az ember az első alkalommal, amikor a tanár felszólítja, akkor éppen nem készült, és csak ott áll kukán, na, ez nem tud semmit. Akkor ő a nem tudó gyerek. Ő onnantól kezdve, ha csillagokat lehozza, akkor is csak a hármas fog kapni. Nyilván tanár válogatja, nem akarom bántani a tanárokat. Vagy a tanár segíteni próbál, próbál fölépíteni. Osztálytársak is, hogy csúfolnak, hogy te milyen vagy. És aztán ott vannak a barátok, ők is hatással vannak ránk, vagy formálódunk. Aztán ott van a saját testünk, amit ugye nem tudunk kicserélni. Az olyan, amilyen. Ez is hatással van arra, hogy hogyan formálódik az én képünk. Hogy alacsonyak vagyunk, vagy magasak, vagy soványak, vagy teltebbek, szeplősek vagyunk, vagy nem. Vagy nagyok a füleink, mint nekem, ugye. Na de hát legalább nem vagyok olyan, mint a többi. Én örülök neki, hogy ilyen a fülem. Nem szabványfülem van. Nem vagyok egy szabványos ember. Vagyok valamilyen. És mivel azonban, ezt a részt inkább felolvasom a jegyzetből, mivel azonban most egy hibás, tökéletlen emberekre összpontosítunk, egy hibás, eltorzult világban én képünk is hibás. Ezt majd kifejtjük később. Nem a rólunk való teljes igazságot hordozza. Épp annyira tükrözi szüleink és barátaink problémáit, mint a magunkét. Hát van egy sérült én képem, ami nem tökéletes. És a kérdésem az, hogy milyen a te énképed? Te hogy gondolkozol magadról? Milyennek látod magadat? És a nem megfelelő énkép elrabolja tőlünk a növekedéshez szükséges energiát és erőt. Mivel annak próbálom mutatni magamat, aki nem vagyok. Olyan próbálok lenni, amit ezek a külső impulzusok sugalnak, hogy én olyan vagyok, és elkezdek azon dolgozni, hogy olyanná formáljam magamat, az én képemet. De akkor milyen az egészséges én kép? Az egészséges én kép az, amikor annak látod magadat, akinek Isten lát téged. Se többnek, se kevesebbnek. Se többnek, se kevesebbnek. Mert ha kevesebbnek látom magamat, akkor nem tökéletes még az én képem, nem egészséges, akkor gyógyulásra van szüksége. Ha viszont többnek, add meg már büszkeség. Ugye? És akkor itt kapcsolnám össze a két szálat. Mi beszéltünk az elején Istennek a tulajdonságairól. Hogyha ismerjük Isten tulajdonságait, jellemét, akkor könnyebb megértenem azt, hogy Isten hogyan gondolkozik rólam. Az segíteni fog nekem abban, hogy megértsem Istennek a beszédét, Istennek a szavait, amikor rólam beszél, mint emberről, az ő teremtményéről. Én Isten alkotott engem, mint embert. És ki az, aki a legjobban ismer engem? Aki a leginkább tudja azt, hogy mire lettem alkotva? Hát nyilván az, aki teremtett. Egy autót is az ismeri legjobban, aki megtervezte azt az autót. Aki összerakta, aki elkészítette. Én, mint autó használó, nem biztos, hogy bele fogok nyúlni az autómnak a lelkébe, nem biztos, hogy fogok benne kompjútert cserélni, vagy átprogramozni, mert nem értek hozzá. És a saját magunkról a Biblia mondja ki a legnagyobb igazságot. De akkor ki vagyok én? Mit mond Isten? Mit mond Isten, hogy én ki vagyok? Milyen vagyok? Az érzelmek, az érzések, azok becsaphatnak bennünket. Szükségünk van egy segítségre ahhoz, hogy ki tudjam alakítani a pontos képet, a helyes képet saját magamról. És mondanék egy példát ezzel kapcsolatosan. Nem tudom, van itt, aki vezetett már repülőgépet. Valószínűleg nincsenek pilóták közöttünk. Mert a repülőgépen is vannak különböző műszerek. A pilóták is használnak műszereket, amik be van építve a gépbe. És ezek a műszerek is úgy segítik a pilótát, mint ahogy minket Isten igéje. Van egy olyan műszer a repülőgépen, hogy műhorizont. Ez egy ilyen műszer, ami jelzi a repülőnek a viszonyát a vízszinteshez, függőlegeshez, és a pilóta erről tudja, hogy áll a gép. És mondaná, ki néz az ablakon, azt tudja. Oké, de mi van akkor, hogyha sötétbe repül? Mi van akkor, hogyha felhőbe repül a repülővel? Az érzékek becsaphatják. Az érzékszervei nem biztos, hogy valóságot közvetítik neki. Van egy olyan hatás, amit vertigónak hívnak, ez az, amiről az előbb beszéltem, hogy amikor az ember nem tudja, merre van a lent meg a fönt. És a pilóta, amikor a vizuális érzékelés nem működik, akkor a műhorizont segítségével tud repülni. Tud egyenesen repülni, tud kanyarodni, és tudja, hogy áll a repülő. Tudja, hogy emelkedik, vagy süllyed. És ők is ennek használatát sokáig tanulják. És nekünk is meg kell tanulni, hogy a mi műszereinket hogyan használjuk. Hogy hogyan támaszkodjunk Isten igéjére, Isten beszédére, amikor kormányozzuk a repülőnket. És ezt megtanuljuk, és használjuk, akkor az életünk ismét vízszintesbe fog kerülni. És előre fogunk tudni haladni. Mert lehet, hogy addig csak körbe-körbe jártunk, vagy leföl ingáztunk, vagy hátrafele haladtunk, nem előre. Oké, akkor a kérdés az, hogy hívőként mit mondhatok magamról? Mert ezt tegyük hozzá, hogy ez a műszer, ez akkor fog működni az életembe, hogyha fönt voltam Krisztusnak a keresztjén. Hogyha elfogadtam Krisztusnak az áldozatát. Hogyha elfogadom azt, hogy Isten igéje az igazság, és Isten beszéde az egy élet. Amikor az életemet átadtam Istennek, és elfogadtam, hogy ő meghalt értem, helyettem, és élet többé nem én, hanem él bennem ő. Efézusi levél. És itt megint lesz jó pár vers, amit lehet, hogy megint nem fogok mind felsorolni, vagy elolvasni. Úgyhogy az első legyen az, hogy megbocsájtást nyertem. Kolossé 1.13-14. Az Atya mentett ki bennünket a sötétség hatalmából, és ő vitt át minket szeretett fia királyságába, mert a fiú által szabadultunk meg, és kaptunk bűneinkre bűnbocsánatot. Bűneinkre bocsánatot. És van egy történet a Bibliában, Lukás 15-ben, amit valószínűleg sokan ismertek már. A tékozló fiú története. Lehet, hogy azt mondod, ezt már százszor hallottam, ezt tudom. De ne felejtsük el, hogy Isten igéje élő és ható. Lehet, hogy százszor hallottad már, de most 101-ére valami más fog neked mondani. Valami olyanra fog rámutatni a saját életedbe, amire eddig még nem. És csak nagy vonalakba a fiú kikérje a vagyont, az apjától elmegy, eltékozója, aztán a legaljára süllyed, a disznóknak a kajájából próbál enni, ami ugye egy tisztátalan állat, és aztán visszamegy az atyához. És az apja örömmel fogadja, valószínűleg rendszeresen kint állhatott a ház előtt, és várhatta a fiát, hogy mikor jön haza. És örömmel fogadja, nagy bulit csapnak. És ezt a történetet úgy ismerjük, mint a tékozló fiúnak a története. De én azt mondom, hogy ennek a történetnek a főhőse nem a fiú. Nem a fiú a történet hőse, hanem az atya szeretete, amely várja a fiát. Annak ellenére, hogy ahogy viselkedett a fiú. Annak ellenére. És ez a példázat egy nagy dolgot mond el Istennek a bűnbocsájtó szeretetéről. Hogy ez a fiú, ez szándékosan veszett el. Nem elkallódott, hanem ő döntött így, hogy elmegy. Ő egyszerűen hátat fordított az atyának. De Istennek a szeretete, az képes legyőzni az emberi ostobaságot. Képes legyőzni a kísértő, csábító szavakat, sőt, még a szívnek a lázadását is. Aztán ott van a másik testvér, az egy külön történet. Ő annyira nem volt oda a testvér visszajöttéért. Hőbörgött, háborgott, hogy most miért kell itten bulizni. Ő már elvitte a lóvét, elköltötte, elverte. De ő kicsit olyan önigaz farizeus volt. De ő bele most nem menjünk bele az ő történetébe. Tehát minden bűnöm meg lett bocsájtva. Aztán Isten gyermeke vagyok. Egy Péter, 1:23. Egy Péter, 1:23. Nincs. János 1:12. Akik viszont befogadták, vagyis akik hisznek benne, azoknak mind felhatalmazást és lehetőséget adott arra, hogy Isten gyermekévé legyenek. Isten elfogadott engem. Egy teljes Efézusi levélnek az első fejezete erről szól. Istennek a szelleme bennünk lakik. 1 Korintus 3:16. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és Isten szellem lakik bennetek? Aztán Istennek a bölcsessége a rendelkezésemre áll. Jakab 1:5. Ha valakinek bölcsességre van szüksége, egyszerűen csak kérje Istentől, és meg fogja kapni. Hiszen Isten mindenkinek örömmel, nagy lelkűen és szemrehányás nélkül ad. Isten segít. Zsidók 4:16. Ha pedig Jézus a főpapunk, akkor bátran és bizalommal lépjünk oda az Atya Isten kegyelmének trónjához. Nála bőségesen megtaláljuk mindazt a megbocsátást, segítséget és kedvességet, amire éppen szükségünk van. És mindezt a legalkalmasabb időben. A legalkalmasabb időben. Nem akkor, amikor én úgy gondolom, hogy na, most kéne az a segítség, hanem amikor arra szükség van. Amikor arra szükség van. Róma 8:1 azt mondja, hogy semmi kárhoztatásunk nincsen. Semmi. Isten elfogadott engem. Elfogadott téged. 2 Korintus 5:21. Krisztus sohasem vétkezett, de Isten őt bűnért való áldozattá tette, tehát azonosította a bűnnel. Azért történt ez, hogy mi pedig Krisztus áldozata által elfogadhatóvá váljunk Isten számára. Mindent megbocsájtott nekem. Kolossé 1:14. Krisztus jó illata van rajtam. 2 Korintus 2:15. Mert mi valóban olyanok vagyunk, mint a Krisztus által bemutatott illatáldozat, Istenhez felszálló jó illata. Ezt az illatot azok érzik, akik az üdvösség felé haladnak, de érzik azok is, akik a pusztulás felé mennek. Jó illat vagyok. Istennek a jó illata. Ugye azt mondjuk, hogy a bűnnek is van egy szaga, nem illata, hanem szaga, de nekünk illatunk van. Illatunk, mert az illat ez nem tőlünk van. Ez nem a mi saját illatunk, ez Krisztus illata, ami érződik rajtunk. Emlékszem annak, hogy én még egy X cégnél dolgoztam korábban, és egyszer a főnököm azt mondta, hogy gyere, ülj ide mellé, ne csinálj semmit. csak ülj ide mellém. Mert a jelenlétem őt megnyugtatta. Nem azért, mert én voltam valaki, vagy nagyon okos vagyok, vagy bármi különleges képességem lett volna, hanem azért, mert Krisztus jó illata volt rajtam. És ez az illat érződött. Ez az illat érződött. Ő nem tudta megmagyarázni ezt, hogy ez honnan jön, hogy mi ez, miért van, de ott volt, és működött, érezte. Máté 5:10 azt mondja, hogy a világ világossága vagyok. Világosság vagyok. Mert a világ egy sötétségben van. És szellemi sötétségben. És nekünk az a dolgunk, hogy ezt a fényt, ezt a világosságot, ezt leleplezzük. Ne zárjuk be a saját kis szobánkba. Ne magunknak tartsuk meg. Hanem ez a világosság, ez látható legyen. Világ el van veszve. Nagyon sok az elveszett ember. Sokkal találkozok én is. Munkájában is. És miért csináljuk a gyülekezetet? Miért van a hitközösség? Azért, hogy mi összejöjjünk itt a vasárnap délelőttönként, jól érezzük magunkat, elüldögéljünk, hümögjünk egy-kettőt, csápoljunk egyet-kettőt, de jó nekünk, jól érezzük magunkat, aztán hazamenjünk. Nyilván ez is benne van, persze. De alapvetően nem ezért csináljuk, hanem azért, hogy elérjünk másokat. Elérjük azokat az embereket, akik nem ismerik még Krisztust. Ezért van a weblapunk, ezért van a közvetítés, ezért vannak fönt az üzenetek az interneten, hogy akik nem tudnak eljönni, nem tudnak itt lenni, vagy nem mernek eljönni, mert úgy gondolják, hogy ők nem ide valók, ők nem olyan tökéletesek, mint mi. Na, is egy becsapás, mert egyikünk se tökéletes. Egyáltalán nem. Mindannyiunknak vannak hibái, és én azt vettem észre a saját életemben, hogy minél többet látok Istenből, minél többet tapasztalok meg Isten jelleméből, Isten igéjéből, annál inkább látom, hogy mennyire nem vagyok tökéletes. Annyira inkább látom, annál inkább látom a saját tökéletlenségeimet, saját hibáimat és a saját bukásaimnak a tényét. Igen. És végezetül összefoglalásként, hogy először beszéltem Istennek a tulajdonságairól, Istennek a jellemvonásairól, hogy milyen Isten. Aztán beszéltünk arról, hogy van egy sérült, egy rossz fényképünk, amit meg kell gyógyítani, aminek gyógyulásra van szüksége. És aztán beszéltem arról, hogy ez a gyógyulás, ez hogy tud létrejönni. Az én képünk az hogy tud átformálódni olyanná, amilyennek Isten lát minket, amilyennek Isten lát téged. Amit nem a főnököd, nem a barátod, nem a szüleid vagy a gyereked, nem más emberek, vagy nem önmagad, hanem Isten, amilyennek Istennek lát téged. És harmadjára arról, hogy mit mond Isten, hogy ő hogyan gondolkozik rólad, vagy rólam, vagy bármelyikünkről. És hogyha elfogadom Istennek az igazságait, és úgy tekintek magamra, mint ő, aki egy céllal alkotott meg, akkor az fel fog szabadítani. Egy mérhetetlen szabadságot fogok megtapasztalni az életemben arra, hogy önmagam legyek. Valóban önmagam. Nem akinek én gondolom magam, hanem akinek Isten lát engem, akinek Isten alkotott engem. És ez segíteni fog nekem abban, hogy az energiáimat arra fordítsam, amire Isten elhívott. Mert addig csak elpocséklom az energiát. Egy feneketlen kútba öntöm az én energiáimat, amíg az én képem az ő sérült állapotában van. Amíg ezt egy hazugságba építem. És most itt nem egy átfogó, teljes képet akartam adni erről a témáról. Inkább csak egy ízelítőt. Inkább csak az érdeklődést akartam fölkelteni arra, hogy keresd. Keresd meg a saját én képednek a darabkáit. Rakd össze azt a puzzle-t. Istennek a puzzle-jét, amit eléd rakott. Van egy kép a doboznak a tetején, ha megveszed a puzzle-t. És ezen a dobozon eddig egy másik puzzle-nek a képe volt rajta. Nem a te képed, hanem egy másik. Valaki összecserélte a doboztetőket. És egy másik puzzle-t, egy másik képet akartál kirakni azokból a darabokból, ami te vagy. Nem a saját képedet. És ha meglátod azt a képet, amit Isten lát rólad, aminek Isten lát, akkor segíteni fog neked abban, hogy a sajátodat rakd ki. És ami energiát addig arra fordítottál, hogy a nem összeillő darabkákat összerakd, most már a saját képedre tudod használni. Hogy csak bátorítalak, hogy hajrá, keresd a darabkáidat és rakd össze. Isten segíteni fog ebben.